Erős Fáron Isten. Kedves testvérek, a mai Isten tiszteletünket kezdjük evangélikus énekeskönyvünk 191-es számú énekével. 191-es éneket énekeljük. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében.
Légy erős kősziklám és váram, én Istenem! A Te nevedért vezess és gondolsz engem. A Te kezedbe ajánlom lelkemet, Te váltasz meg engem, Uram, igaz Isten. Vigadozom és örülök kegyelmednek, mert gondod van gyötrődő lelkemre.
Thank you.
áldott legyen az Úr neve örökön örökké, mert övé a bölcsesség és az erő. Az Úr Jézus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Testvéreim, Isten színnál őt gondoljunk méltatlanságunkra, és imádkozzunk. Istenem, Te közel vagy az alázatos szívűekhez, és könyörülsz a megtérő bűnösökön. Fordulj felén kegyelmeddel, bocsáss meg tétteimet, és vezess a Te utadon. Az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Testvéreim, Istenünk megkönnyörült mi rajtunk, és Jézus Krisztust azért küldte a világba, hogy a bűnösöket megmentse. Dicsőség ezért a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Hallgass meg kegyelmesen könyörgésünket, szabadíts ki minket bűneink bűncséből, és őrizd meg minden gonosztól az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szent Lélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen. Gyülekezet, hallgassa meg azt az igét, melyet egyházunk erre a vasárnapra elrendelt, melyet a második korintusi levélben olvasok a 6. résztől, az 1-től 10. versig. Fennáll a mondás. Vele együtt munkálkodva intünk is titeket, úgy éljetek, mint akik nem hiába kapták az Isten kegyelmét. Mert ő mondja, a kegyelem idején meghallgattalak, és az üdvösség napján megsegítettelek. Íme, most van a kegyelem ideje, íme, most van az üdvösség napja. Senkinek semmiféle megütközést nem okozunk, hogy ne szidalmazzák szolgálatunkat, hanem úgy ajánljuk magunkat mindenben, mint Isten szolgái. Sok tűrésben, nyomorúságban, szükségben, szorongattatásban, verésekben, bebörtönzésben, fáradozásban, vírasztásban, böjtölésben, tisztaságban, ismeretben, türelemben, jóságban. Szentlélekben, képmutatás nélküli szeretetben. Az igazság igéjével, Isten erejével, az igazság jobb és bal felől való fegyvereivel, dicsőségben és gyalázatban, rossz hírben és jó hírben, mint ámítók és igazak, mint ismeretlenek és jól ismertek, mint halálra váltak és íme élők, mint megfenyítettek és meg nem öltek, mint szomorkodók, de mindig örvendezők, mint szegények, de sokakat gazdagítók, mint akiknek nincs semmiük, és akiké mégis minden. Magasztaljuk tovább Szent Háromság egyik az Isten.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben. Hiszem az egyetem és Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Isten tiszteletünket folytassuk a 189-es számú énekelésével. 189-es éneket énekeljük. kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, vasárnapunk ige hirdetési alapigéjét, úgy, ahogy írva találjuk Máté evangéliumában, a 16. fejezetében, a 21. verstől a 27-ig a következőképpen. Isten igéjét tehát Máté evangéliumából olvasom, a 16. fejezet 21. versétől. Ettől fogva kezdte el Jézus Krisztus mondani tanítványainak, hogy Jeruzsálembe kell mennie, sokat kell szenvednie a vénektől, főpapoktól és írástudóktól. Meg kell öletnie, de harmadnapon föl kell támadnia. Péter ekkor magához vonta őt és feddeni kezdte. Isten mentsen, Uram, ez nem történhet meg veled. Ő pedig megfordult és így szólt Péterhez. Távozz tőlem, Sátán, botránkoztatsz engem, mert nem az Isten szerint gondolkozol, hanem az emberek szerint. Ekkor Jézus ezt mondta tanítványainak. Ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel keresztjét és kövessen engem. Mert aki meg akarja menteni az életét, elveszti, aki pedig elveszti az életét én értem, megtalálja. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt val? Vagy mit adhat az ember váltságdíjú lelkéért? Mert eljön az ember fia atya dicsőségében, angyalaival együtt, és akkor megfizet mindenkinek cselekedetei szerint. Amen. Ez Isten igéje. Kedves testvéreim, sokszor láthatjuk és hallhatjuk összetört szívű embereknek a gondolatait, beszédeit, amikor azt mondják, hogy pedig én csak a jót akartam, pedig én csak a javát akartam, és most mégis meg kell állnom itt egy közlekedési balesetnél, vagy a bíróságon, vagy a kórházi ágynál, vagy éppen a ravatalnál. Én a javát akartam, azt szerettem volna, hogy jó legyen neki, és mégis a kárára lett. Isten szeretné most ezt a kérdést nagyon keményen nekünk feszíteni, hogy gondolkozzunk el azon, hogy mit cselekszünk, milyen gondolataink vannak, milyen cselekedeteink vannak, mi irányítja a gondolkodásunkat. Igényben Isten éppen erről szeretne nekünk beszélni, csak hát az a kérdés, hogy kiknek szeretne az Isten nekünk beszélni, azoknak, akik olyan alapokon állnak, mint ahogy a tanítványok álltak abban, amikor Jézus ezt mondta nekik, vagy az ige ezt mondja, hogy ettől kezdve Jézus elkezdett nekik beszélni valami nagyon kemény dologról. Tehát mi ez az ettől kezdve, és kiknek kezdett el beszélni? Az előző versekben látjuk, hogy a tanítványok Jézus Krisztussal együtt nagyon komoly dolgokon mennek keresztül. Nagyon komoly események jönnek el a tanítványok és Jézus Krisztus életében. Ettől a pillanattól kezdve, amikor valóság lesz a tanítványok életében, az, hogy Isten kijelenti a szívükben azt, hogy Jézus Krisztus az élő Isten fia és megváltó. Jézus a Krisztus, Jézus a megváltó. Krisztus az élő Isten fia. És ezt olyan jó látni, hogy Isten igény azt mondja, hogy ezt kijelentetett nekik, ezt az Isten, az élő Isten jelentette ki számukra, és nem test és vér mutatta meg ezt ezeknek az embereknek, ezeknek a tanítványoknak. Nem megtanulták, nem belenőttek ebbe a gondolatba, hanem egy isteni kijelentés által ismerték föl, hogy valóban Jézus a Krisztus, Jézus a Messiás, Jézus a megváltója, felkent, és ő az élő Istennek a fia, maga is Isten. Erre a megállapításra, erre az alapra nem juthat el másik az ember, mint hogy a Szentírás írja, hogy az élő Isten kijelenti a szívébe. Nagyon aranyos, de azért nevetséges mindaz, amit nemrégiben láttam, egyik lelkész testvérünk küldte el e-mailben egy videó megosztónak a címét, amelyben Írországban meginterjú volt 5-6 éves, nem tudom pontosan hány éves gyermekek, bibliai történeteit rajzfilmesítették meg. A gyerekek maguk a saját ismereteik és elképzelések alapján színesítették ki a történetet, és ezt ebből csináltak rajzfilmet Írországban, és ezt láttam én is. Nagyon aranyos volt. A kislány nagyon aranyosan mesélte a történetet, de jóformán alig volt köze a valósághoz. Amikor elmesélte, hogy József és Mária hogyan ment Betlehembe, akkor mindenféle rossz arcú alakokat vitt bele ez a kislány, mindenféle kemény ütéseket is belevitt ebbe a történetbe, és a történetnek a vázát úgy nagyjából azért vitte, de semmi köze nem volt az igazi történethez. Sok esetben vagyunk így olyan emberek az egyház körül is, akiknek vannak ismereteik. Aztán a saját gondolataikkal kiszínezik azt, és akkor összeáll belőle egy történet. Összeáll belőle egy elképzelés. Akár egy vallásos élet is. Sokan szokták ezt mondani, hogy a magam módján vallásos vagyok. Tehát mit jelent ez, hogy a magam módján vagyok vallásos? Hát azt jelenti, hogy van valami gondolata, van valami alapja, hallottam, tanultam, láttam valamit, és ezt én kiszínezem a saját elgondolásaimmal, és abból összeállítok egy életvitelt. Magam módján vallásos, hogy benne van az Isten is, benne van Jézus is, benne van az egyház is, úgy a magam módján. De hát, mint ahogy ennek a kisgyereknek nevetséges volt a bibliai történet elmesélése, ugyanúgy nevetséges, amikor az ember azt mondja, hogy a magam módján vagyok vallásos, a magam módján élem meg az én vallásos életem. Tehát sokan élnek így az egyház közelében, ismeret és a képzelő erő összességében, vagy az ismeretbe és a képzelőbe összegyúrt ismeret összességében. A maguk módján vallásosak. De az igénk azt mondja, az igénk arra tanít bennünket, hogy a mennyei atya kijelenti a tanítványoknak önmagát, kijelenti a fiát, kijelenti azt, hogy kicsoda Jézus Krisztus. Belehelyezi a szívükben, és ez az első lépcsőfok. Ez az első lépcsőfok, amelyet Jézus Krisztuson keresztül az Isten odaad az övéinek, a tanítványainak. És Jézus rögtön elég tette a második lépcsőfokot is, miszerint ezen a mennyei atya által adott kijelentésen, ezen a kijelentésen alapozom én meg az egyházamat. Sokan félreértik, aztán van is vita felekezetek között, a római katolikus testvérek azt mondják, amikor Jézus ezt mondta, hogy ezen alapítom én meg az egyházamat, akkor Péterre gondolt az Isten. Az Isten azt mondta, hogy majd Péter lesz az egyháznak az alapja, és ráépíti az egyházat. Mi protestánsok, vagy evangélikus teológusok azt mondjuk, hogy hát nem Péterre, hanem a Péter hitére, a Péternek adott kijelentésre alapozza Isten az egyházát. Mert hát Péter elég ingata. Mint ahogy a mai igényben is látjuk, Jézus azt mondja neki, hogy Sátán távoz tőlem. És azt is tudjuk, hogy Péter sokszor megtagadja Jézus Krisztust. Aztán nem érti azt, hogy Jézus miért cselekszi azokat, amiket tesz itt a földi létében. Tehát nem Péterre, hanem arra a kijelentésre, hogy Isten az emberek, arra a tény, hogy az Isten kijelenti az emberek számára Jézus Krisztust. Kijelenti azt, hogy Jézus az élő Isten fia. Kijelenti azt, hogy Jézus a felkent. Isten felkentje, aki eljött megváltóként ebbe a világba. És megváltja az embert az Istentől való elszakadtságából. Megváltja a bűnéből. A bűn eltörli a bűnt, és tisztává teszi az embert. Erre a kijelentésre kezdi el építeni Isten az ő egyházát. Hogy Jézus az élő Isten fia, aki maga is Isten. Ezen a kijelentésen és ezen az belső bizonyságon építi fel aztán Jézus Krisztus az egyházat. Azt az élő organizmust, amely, ahogy olvassuk aztán Péter levelében, hogy élő kövekből épül föl. Nem betonból, meg téglából épül az egyház, hanem élő kövekből. Azokból a kövekből, akik veszik az Isten kijelentését, és engedik, hogy Isten megváltoztassa a gondolkodásukat, hogy új életet adjon az életükbe. Ezek az élő kövek építik az Isten egyházát. És amikor ez már tiszta volt a tanítványok előtt, ettől kezdve aztán a tanítványok kapták a fekete levest, láthatták a következményt. Kezdett Jézus Krisztus arról beszélni, hogy hogyan vezet oda aztán az út, hogy ti mindezt megtapasztalhassátok. És olyan jó látni azt, hogy az Isten szent lelke folyamatosan visz bennünket ezen az úton. Én nagyon kevés olyan esetet láttam, hogy valaki visszafelé göngyölítette fel az ügyet, magyarul megbotránkozott vagy megdöbbent Jézus Krisztus szenvedésén, kereszthalálán, és azután jutott hitre. Én mindig azt láttam, hogy az Isten csodálatos kegyelme az, hogy ad egy kijelentést egy nyitott szívbe, és megmutatja azt, hogy kicsoda Jézus Krisztus, és majd utána jutunk el arra felismerésre, hogy mekkora árat fizetett azért Isten, hogy én felismerhetem azt, hogy Jézus az én életem megváltója. Mikor én hitre jutottam 1982-ben, a Szentírásból nagyon keveset ismertem, mondhatni, hogy semmit. És Isten mégis bele tudta helyezni a szívembe azt a kijelentést, hogy Jézus az én életem megváltója, és általa nekem új életet ad. Persze, hogy nem értettem az összefüggését. Majd az összefüggések később bomlottak ki. A tanítványok életében is ez volt. Te vagy az élő Isten fia, felkent a messiás. De hogy milyen árat kell ezért fizetni? De hogy mi lesz az ehhez vezető út, hogy ez valóság legyen majd a tanítványok életébe, erről Isten Jézus Krisztus csak később beszélt. Így viszi végbe a megtérést és a hozzátalálást az Isten általában az emberek életében is. Isten először odaadja a kijelentést, adja a szabadítást, adja az új életet, és csak utána látja az ember az árát, hogy mekkora árat kellett Istennek ezért fizetni. Persze a sátán kezdettől fogva azt akarta, és ma is ez a célja, hogy az emberek ne értsék meg ezt a krisztusi megváltást, hanem legyen az, amit az imént mondtam, hogy halvány ismeret, nagy képzelőerő, és akkor a maguk módján majd eltervezik azt, hogy hogyan lesz nekik menekülésük bűneik terhétől, a bűneik következményéről, hogyan lesz nekik egy teljes életük. A sátán mindig ezt akart elérni az ember életében. Köröttünk élők, különböző keresztény jellegű felekezetek vagy vallási csoportok is kínlódnak ezzel, hogy hogyan magyarázzák Jézus szerepét. Éppen napokban beszélgettünk Bélteszkini Ilikével erről, hogy találkozott egy csoporttal, akik beszéltek Jézusról, és azt mondta, hogy hát olyan közel volt a gondolkodásunk, hogy már majdnem azt lehetett mondani, hogy egyféleképpen gondolkozunk Jézus megváltásával. És mondta neki, hogy valóban így van ez a közösség, a 80-as évektől indulva, amióta én nyomon követem az ő munkálkodásukat, akkor onnan indultak, hogy Jézus Krisztus egy ember, egy jó ember, de semmi köze sincs Istenhez, a bűntörlő vérről nem akartak tudni, megváltásról nem akartak tudni, és ahogy haladt az idő, folyamatosan jött a tanítás felülről nekik, és akkor egyszer csak elkezdtek beszélni arról, hogy Jézus megváltó. Persze nem úgy megváltó, mint ahogy mi beszélünk róla, hogy Jézus Krisztus a Golgotai kereszten kiontott vér által az a bűntelen kifizette a bűnösök büntetésének a fizetségét, hanem úgy megváltó, mint ahogy mondjuk a hazájáért feláldozza valaki magát, vérét ontja a hazájának a védelmében egy jó emberként. És folyamatosan közelített a 80-as évektől a mai napig ez a tanítás oda, hogy most már szinte alig lehet megkülönböztetni, mert azokat a szavakat használják, csak a jelentéstartalom nem az mögötte, mint amit mi a Szentírásból kiveszünk. Tehát közelítenek az isteni kinyilatkozáshoz, csak éppen a lényeget hagyják ki belőle, a lényeget teszik félre. Péter is nagy legényként kiáll, és azt mondja Jézusnak, amikor Jézus elmondja, ettől kezdve, miután már világos a tanítványoknak, hogy Isten belehelyezte a szívükbe, hogy Jézus a megváltó, a messiás, a felkent, és ezen a kijelentésen, ezen a hiten Jézus Krisztus fölépíti az élő organizmusát, az egyházát, és ez lesz majd az élő egyház, Jézus Krisztus teste. Ettől a ponttól kezdve elkezdi a tanítványok mondani, de ennek az az ára, hogy majd én elmegyek Jeruzsálembe a főpapok, írástudók, farizeusok kezébe veszik az életemet, megszenvedtetnek, és utána meg fogok halni. És akkor Péter azt mondja, hogy hát álljon meg a menet, hát az élő Isten fia vagy, te vagy a megváltó, a messiás király, aki eljöttél, hát neked a trónra kell ülni, nem mondja ezt itt ebben az igében, de nyilván benne volt a gondolkodásában, neked nem szabad meghalni, neked nem szabad kiszolgáltatottá lenni, hisz te vagy a szabadító. És akkor azt mondja erre Jézus Krisztus, hogy távozz tőlem, sátán, semmit nem értesz a lényegből. Éppen a lényeget felejted ki az események közül. És ha ezt a lényeget kifelejted, akkor az eleje, amit eddig az Isten kijelentett neked, az semmivé válna. Péter tehát a lényeget nem értette. Sokan vannak így ma is Jézus közelében. Éppen a lényeget nem értik. Sokan sírnak, sok mindent ismernek, csak éppen a sátán elfordítja a tekintetüket a lényegről. Sok embert láttam már kétségbe esve állni amellett a tényben, hogy Jézus mit tett értem, folyt a könnyük, sok mindent hozzáképzeltek, mindahhoz, amit már addig ismertek, csak éppen a lényeget felejtették el, hogy Jézus Krisztus nem egy sajnálatra méltó ember, aki az élete kudarcát élte meg a Golgotai kereszten, hanem az élő Isten fia, a megváltó önként az életét adta fizetségül, váltságul, én értem meg, te érted. És ha ezt te nem érted meg, és ha ezt te félre magyarázod, és elkezdesz sajnálkozni miatta, mint akár a pápa is most azt mondja, hogy nem a zsidók, nem a zsidó nép ölte meg Jézus Krisztust, hanem a zsidók, mit tudom én, vezetősége. Hát ember, hát hol jársz te? Hát nehogy azt hidd már, hogy a zsidók megtehették volna, hogyha az Isten azt nem engedi meg. Hát nehogy azt gondolod már, hogy egy-két buglisnak a gondolata volt az, ami Jézus Krisztus halálát okozta. Hanem Isten elküldte az ő egyszülött fiát váltságul. És hogyha nem azok a zsidók mondják Jézusra, hogy feszítsd meg, akkor én mondom meg, te mondod, hogy feszítsd meg. Mert a bűn az nem tudja elszívlelni a bűntelent. A bűntelennek meg kell halni. Hát ott volt az alávaló gazember marovás, aki embergyilkos volt, és ott volt Jézus, és amikor megkérdezi Pilátus, kit engedjek el, akkor azt mondja, hogy hát nem Jézust, hanem a másikat, a gyilkost. Azért, mert mi nem tűrjük el a bűntelent magunk között. A bűnössel majd kezdünk valamit, de a bűntelent nem tűrjük el magunk között. Hát ez a rettenetes. Hogy a világ nem tudja elfogadni, és nem a zsidók ölték meg, hanem az Isten engedte a bűntelent a bűnösök közé, hogy aztán meghalljon a bűnfizetségeként. Jézus azért jött, hogy az ördög munkáit lerontsa, itt Péter életében is, amikor megjelenik az ördög, megjelenik az Isten ellen való hatalomnak a szava, akkor rögtön azt mondja, hogy távozz tőlem. Semmi közön nem lehet hozzá. Hát micsoda dolog az, hogy te átírod az Isten forgatókönyvét. Hogy te azért, mert jó szándékú ember vagy, azt gondolod, hogy ez nem történhet meg. Hát Istennek ez a terve. És de sok mindent gondolunk mi így, hogy ez nem történhet meg. Hogy ez nem mehet így végbe. Ezt az Isten nem engedheti meg. És mi nem értjük, hogy az Isten mit szeretne véghez vinni a saját életünkben, a közösség életében, az egyházának az életében. És a sátán megjön, és kísért bennünket, és azt mondja, hogy ez nem történhet meg, ennek nem szabad így mennie, majd én ezen segítek, majd én közbeavatkozok. És a Péter is hajlandó lett volna akár ott kardot rántani, és Jézus Krisztus mellett kiállni. Pedig nem ez az életünk célja. És ezért mondja aztán Jézus Krisztus, hogy aki meg akarja tartani az életét, az el fogja veszíteni. Aki azt gondolja, hogy meg tudja csinálni az életét, az el fogja veszíteni. Aki elveszít, én értem, az pedig meg fogja találni. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri? Mert mit használ az embernek, ha uralja a világot? Mert mit használ az embernek, ha megvásárolja az egész világot? Mert mit használ az embernek, ha mindenne megvan? De a lelkében kárt van. Ha nem él aszerint az isteni kijelentés szerint, amit az Úr hajlandó beleadni a legegyszerűbben gondolkodó ember szívébe is. És ez valóban így van. Nincs közöttünk olyan buta, olyan alulművelt, hogy az Isten ne tudná a szívébe helyezni az ő kijelentését, és ne érthetné meg. Nincs olyan gyerek, akinek a szívébe ne tudná beleültetni az Isten az ő kijelentését. Nincs olyan érelmesesedett idős ember, akinek ne tudná a szívébe belehelyezni Isten az ő kijelentését. Nincs az az élethelyzet, amelyben az Isten ne tudná belehelyezni az ő kijelentését. Legyen az kórházi ágy, bírósági tárgyalás, közúti baleset, összeomlott anyagi helyzet, vagy nagy gazdagság, nagy öröm, nagy boldogság, hogy Isten ne tudná belehelyezni az ő kijelentését. Isten számára lehetséges. Persze a sátán, az ott van és szeretné kilopni ezt a gazdagságot az ember szívéből, mert tudja, hogy ez az életének a megoldása. Mert tudja, hogy ez az ő vesztesége. Mert amikor örültek azok az emberek, akik keresztre vitték Jézus Krisztust, azok nem értették meg, hogy ez nem kudarc, hanem győzelem. A bűn felett való győzelem helye, időpontja. És a sátánnak ott lett vége, amikor Jézus engedte, hogy megöljék őt, engedte, hogy meghaljon. Érted, történt, meg én értem. Nem érted meg, majd csak akkor, ha az Isten kijelenti, Isten kijelenti a szívedbe ezt. Ehhez nyitott szív kell. Ehhez nem kell más, mint az, hogy vágyjak arra, hogy az Isten betöltse az életemet. És amikor a sátán kísért, akkor tudjam azt mondani, hogy távozz tőlem Jézus Krisztus váltságáért, Jézus Krisztus cselekedeteiért, távozz tőlem. Ő elvégezte, hogy neked nincs már erőd felettünk. Mert eljön majd az emberfia, az Atya dicsőségében, angyalaival együtt, és akkor mindenkinek megfizet cselekedetei szerint. Mindenkinek megfizet az szerint, hogy hogyan élte az életét. Persze azoknak a ítéleténél fontos ez, akik már ezt a kijelentést vették. Aki vette a kijelentést, és azután cselekszi a dolgait. Ez szerint fog megfizetni az Atya. Aki meg akarja tartani az életét, elveszíti. Aki elveszíti, én értem, azt mondja Jézus, meg fogja tartani. Meg akarod-e tartani az életedet? Ha igen, akkor várd ezt a kijelentést. Amen. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük néked, hogy fiadban, az Úr Jézus Krisztusban megmutattad a kimenekedés útját. Köszönjük, hogy így lehet nékünk teljes életünk. Így lehet nekünk teljes ismeretünk. Köszönjük ezt a kijelentést. Köszönjük ezt az első lépcsőfokot, Urunk, és köszönjük azt is, hogy rajtunk, velünk szeretnéd építeni a Te egyházadat. Add meg, hogy valóban föl tudjunk épülni lelkiházzá, szent templommá, ahol sokan nyerhetnek védelmet, oltalmat. Segíts bennünket, Urunk, hogy kinövekedhessék rajtunk, bennünk a Te dicsőséged, hogy megláthassa a világ, hogy tapasztalhassák azt, hogy mi csodálatos a benned való élet. És hogy minden nyomorúságban, minden szenvedésben Te vagy az életünk megoldása. És hadd tudhassa meg a világ azt is, hogy benned tud igazán örülni és megelégítettnek lenni. Hálás a szívünk, Urunk, hogy mindezt megcselekedted értünk. Köszönjük, hogy számunkra nyitott út van a mennyország felé. Köszönjük ezt az ajtót. Köszönjük ezt a lehetőséget, amit fiadban, az Úr Jézus Krisztusban adtál. Hadd lehessen mindannyiunk szívében kijelentésként ez. Amen. Hirdettem a testvéreknek, hogy következő vasárnapunkon szokott időben és rendben Isten tiszteletünket megtartjuk. Mindenkit szeretettel hívunk Isten tiszteleti közösségben a következő vasárnapunkra is. Mai vasárnap még Kisvárdán lesz Isten tisztelet. Kérem, hogy a testvérek hordozzák imádságban az ott élő gyülekezeti tagjainkat is, akik kisvárdai gyülekezeti területünkön élnek. Hirdettem a hétközi alkalmainkat. Férfi órát tartunk 15-én 17 órakor minden férfi testvérünket szeretettel hívjuk és várjuk erre az alkalomra, tehát 15-én 17 órára. Csütörtökön bibliaóránk lesz 17 óra 30-tól, amelyre ismét várjuk a testvéreket testvéri közösségbe szentírás tanulmányozására. Kérdetem a testvéreknek, hogy elmúlt héten temettük el Lehóczky János testvérünket, aki 63 éves korában ment haza, az Úr adjon békességet a gyászoló családnak, és bennünket is emlékeztessen életünk végére, hogy nem itt van nekünk maradandó városunk. Zarándok gyülekezet vagyunk ideig, itt tartózkodunk, Isten azt szeretné, hogy ennek az életnek áldása legyen saját életünkre nézve, és azok életére nézve is, akik körülöttünk élnek. És így adjon békességet a gyászoló családnak is, ami Úrunk, hogy emlékezzenek arra, amit áldásként kaphattak Lehóczky János testvérünktől, és az Úr adjon békességet mind a felett, ami múlasztás volt az életünkben. Köszönjük az Úrnak, hogy nekünk még van lehetőségünk, éljünk ezzel a lehetőséggel, hogy megdicsőítsük őt földi életünkben. A mostani hétvégén ifjú házasok, családok hétvégéje van Pilis Csabán. Most fejeződik be ezekben az órákban. Adjunk hálát azoknak, akik szolgáltak ezen a héten, és hadd gyümölcsözhessen ez azok életében, akik résztvevők voltak. Női csendes hét kezdődik 13-ától. Női csendes hét Biatorbágyon. Aztán április 3-án lesz a következő, akik szeretnének jelentkezni, kérem, hogy szóljanak, jelezzék, és akkor próbáljuk intézni. A mostani női hétre is mentek a gyülekezetünkből, őket is hordozok imádságban, hogy úgy érjenek oda, hogy nyitott szívük legyen, az ottani szolgálók pedig Istent hirdethetjük előttük. Testvérek, figyelmébe ajánlom az imádságlistát is, az itt szereplők, és természetesen a gyászoló család, a Lehóczky család is legyen a szívünkön, tudjuk őket imádságban hordozni Isten előtt, hisz szüksége van ezeknek az embereknek arra, hogy mellettük álljunk és együtt legyünk ott az Úr előtt, ami mennyei Atyánk előtt. Dicsőség legyen az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, úgy legyen most és mind örökkön. Amen. Isten tiszteletünket a 200-as énekkel fejezzük be. A befejező oltári szolgálat előtt énekeljük a 200-as énekünk első versét. Csendesedjünk el, mennyei Atyánk, imádkozzunk. Mindenható irgalmas Istenünk, mennyei Atyánk, hálát adunk neked sokféleképpen tanúsított jóságodért. Mindenek fölött megköszönjük, hogy értünk adtad egyszülött fiadat, megváltónkat. Köszönjük, Urunk, hogy ezt kijelentetted a tanítványok szívébe, és kijelented a mostani tanítványait szívébe is. Így áldalak és magasztallak, Urunk, hogy az lehet a mi reménységünk, hogy mindenki meghallhatja közülünk, mindenki veheti a te kijelentésedet ezekben az időkben is. Köszönjük, Urunk, hogy a te kegyelmi időd még tart, nem múlt el a te szereteted teremtményed felé. Így könyörgünk, Urunk, hozzád egész egyházadért. Add meg, Urunk, hogy az az organizmus, az az élő szerveződés, amit te élő kövekből építesz, az évezedeken keresztül is megmaradhatott. Köszönjük, Urunk, hogy így tekinthetünk mi is a kereszténységre, mint a te tested tagjaira. Köszönjük, Urunk, hogy vannak egyházak, vannak gyülekezetek, vannak csoportok, amelyek szeretnek téged, keresik a te akaratodat, dicsőítenek téged, és a világ számára világossá teszik, hogy mit cselekedtél te a teremtményeidért. Így könyörgünk, Urunk, áldj meg bennünket ebben a gyülekezeti közösségben. Add meg, hogy megtapasztalhassuk a benned való élet örömét, a neked való szolgálat gyönyörűségét és áldását. Add meg, Urunk, hogy gyarapodhassunk, növekedhessünk hitben, szeretetben, reménységben és létszámban is. Add meg, hogy minél többen gyermekeidé lehessenek azok közül, akik még most furcsán néznek a hívőkre, a benned megújult életű emberekre. De köszönjük, Urunk, hogy sokan vannak a bizonyságtévők, sokan vannak szolgálók, akik rólad beszélnek, és te rólad tesz bizonyságuk az életük. Köszönjük néked egyházunkat is, az evangélikus egyházat itt Magyarországon. Add meg, hogy sokan legyenek, akik veled akarnak élni, és benned akarnak élni. Add meg, hogy a vezetők, esperesek, püspökök téged lássanak, és a te akaratod szerint járjanak, döntsenek. Köszönjük, Urunk, hogy így tehetjük eléd a nyugati egyházkerületünk püspök választását is. Te adj bölcsességet és békességet a választási időben. Add meg, hogy a leendő püspök az tőled elhívott, és általad megáldott és fölhatalmazott ember lehessen. És úgy igazíthassa a cselekedeteit, gondolatait, hogy megáldhassd őt is, és az egyház kerületjét is. Köszönjük, Urunk, hogy előtted lehet az egész kereszténység, minden felekezet és vallás, minden testvérünket, Urunk, akik benned új életet nyertek, áld meg őket, kit-kit a maga helyén. És add meg, hogy a maguk helyén betölthessék küldetésüket, szolgálatukat, megdicsőülhess rajtuk keresztül az egész világon. Köszönjük, hogy így lehet előtted a világi vezetőség is. Add meg, hogy olyan vezetőink lehessenek, akik téged akarnak szolgálni, és a népük javát akarják. Te légy azokon a helyeken, ahol nagy nehézségek vannak, polgárháborúk, meg cunamik, földrengés, éhínség, betegség. Te áld meg azokat az embereket, akik segíteni próbálnak, hogy túléljék az emberek ezeket a katasztrófákat. Adj bölcsességet, Urunk, ezeknek az embereknek. És hálás a szívem hazánk, nemzetünk felé is, hogy te vagy az, aki bennünket megújíthatsz és meggazdagíthatsz. Itt hazánkban is te adj olyan embereket, akik téged szolgálnak, és szeretik a népüket, és a népükért dolgoznak, tesznek. Köszönjük, Urunk, hogy egyén életünk is ott lehet a te kezedben. Benned rejtekezhetünk akkor, amikor a házasságunkat éljük, gyermekeinket neveljük, és a közösség életünket éljük. A te bölcsességed legyen, Urunk, ezekben mindenkor vélünk. Te szabadíts meg a saját balgaságainktól, ments meg, Urunk, a felfuvalkodottságtól, attól, hogy azt gondoljuk, már sok ismeretünk van, és nagy képzelőerünk, és meg tudjuk élni az életünket. Köszönjük, Urunk, hogy te teszed helyre ezeket a gondolatokat, add meg, hogy úgy álljunk előtted, mint ahogy te szeretnéd, hogy megálljunk. Köszönjük, hogy nehézségeink, betegségeink, anyagi nehézségeink is ott lehetnek te előtted. Így légy a munka nélküliekkel, adj vágyakozást minden ember szívébe, hogy a munkából éljen meg, és adj olyan fizetséget, amiből meg tudnak élni az emberek. És köszönjük, hogy előtted lehetnek a hajlék nélküliek is. Te dicsőítsd meg magad, Urunk, hogy gondoskodsz a tiédről. De add meg, hogy ezek az emberek is keressenek téged, a benned való elrejtekezést, a benned való szabadságot, új életet. Köszönjük, Urunk, hogy eléd tehetjük a gyászoló családot is, te add meg a Lehóczky családot, adj nekik tőled jövő békességet, Urunk, és te add azt a kijelentést, ami az igédben is itt volt most előttünk, hogy te vagy az út, az igazság és az élet. Te vagy a megváltó, a felkent, a messiás, a szabadító. Benned lehet egyedül teljessé az életünk. Köszönjük, hogy így állhatunk meg előtted ezen a vasárnapon, dicsőítve, magasztalva téged. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mind örökké. Amen. Mindezek után Istennek népe, vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet.